Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked a mai vasárnapot. Köszönjük néked, hogy örömmel jöhettünk el a templomba, hogy megjelenjünk előtted, és dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Nem illik, hogy szomorúan tegyük ezt, hiszen te minden okot megadsz nekünk arra, hogy örvendezve jöhessünk színed elé. Köszönjük néked, hogy gondviselő szeretettel veszel minket körül, napról napra, óráról órára. Köszönjük néked, hogy küldtél nekünk megváltót Jézus személyében. Köszönjük, Urunk, hogy van üdvösség a te kereszted által. Köszönjük néked, hogy feltámadtál a halálból és élsz. Köszönjük néked, hogy hitet adtál a szívünkbe, irántad való bizalmat és szeretetet ébresztettél, és ezt erősített bennünk. Köszönjük néked, hogy a te igazságod ösvényein vezetgetsz bennünket életünkben, és megáldasz minket minden testi-lelki jóval. Köszönjük a jó reménységet, amit szívünkbe adtál, a jövőt illetően, hogyha halálra nézünk, akkor is túllátunk rajta, és látjuk az örökkévaló üdvösséget. Látjuk az új eget és az új földet, ami eljön majd. Köszönjük néked, hogy mindezek olyan dolgok, amik örvendezővé teszik a mi szívünket, és arra indítanak, hogy örömmel dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Kérünk téged, hogy a mai istentiszteleten is munkáld bennünk ezt az igazi örömöt, és áld meg a szívünket, áld meg ezt a kisbabát is, akit mindjárt megkeresztelünk, áld meg szüleit, keresztszülőket, az egész családot, hogy benned örvendező emberek lehessenek ők is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyászoló testvéreinket, hogy vigasztald meg a szívüket, és adj belé igazi derűt és igazi örömöt a te igéd által, vigasztaló, bátorító szavaid által. Imádkozunk hozzád a kicsikért, hogy áld meg őket a gyerekisten tiszteleten, és töltsd be az ő kis szívüket is a menny örömével, a te oltáraid örömével. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek az emberek a templomokban, hogy téged dicsérjenek. Szólj hozzájuk, és áld meg, szenteld meg az ő szívüket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod könyörgésünket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaképpen hallgassuk meg Istenünk igéjét Sámuel próféta második könyvéből, a 13. részből, a 21. verstől a 37. versig terjedő szakaszból. Tehát Sámuel próféta második könyvének 13. részében a 21. verstől 37. versig tartó szakasz így szól hozzánk. Dávid király pedig meghalván mindezeket felette igen megharagudott. Nem szólt pedig semmit felőle Absalon Amnonnak, sem jót, sem gonoszt, mert igen gyűlöli vala Absalon Amnont, mivel hogy megszeplősítette az ő húgát Támárt. És lőn két esztendő múlva, amikor Absalonnak juhait nyírták Bálhásorban, mely Efraimban van, meghívá Absalon mind a király fiait. Beméne Absalon a királyhoz is, és mondta, íme most nyírják a te szolgádnak juhait, azért jöjjön el, kérem, a király és az ő szolgái a te szolgáddal. Mondta a király Absalonnak, ne, fiam, ne menjünk el mindnyájan, hogy meg ne terheljünk téged. És ismét erőlteti vala őt, de nem akart elmenni, hanem megáldá őt. Mondta mégis Absalon, ha nem, úgy jöjjön el velünk Amnon, az én testvérem. Felel néki a király, miért menne el veled? Mikor pedig erőltette őt Absalon, elbocsátá ő vele Amnont és mind a király fiait. Parancsolt pedig Absalon az ő szolgáinak ezt mondván, kérlek, vigyázzatok, és mikor Amnon a bortól jókedvű lesz, és mondom néktek, akkor üssétek le Amnont és öljétek meg őt. Semmit ne féljetek, mert én parancsoltam nektek, legyetek bátrak, ne féljetek. Úgy cselekedtek azért az Absalon szolgái Amnonnal, amint Absalon parancsolta vala. A király fiai pedig mindnyájan felkeltek, és Kiki összvérére ült, és elszaladtak. Mikor pedig még úton voltak, a hír eljutott Dávidhoz mondván, mind megölte Abszalom a király fiait, egy se maradt meg közülük. Akkor felkelt a király, megszaggatta ruháit, és a földre feküdt, és az ő szolgái mindnyájan megszaggatott ruhában álltak előtte. Szóla pedig Jónadáb, Simeának, Dávid testvérének a fia, és mondta, ne mondja azt az én uram, hogy a királynak minden fiait megölték, mert csak Amnon halt meg egyedül. Mert attól a naptól fogva, hogy az ő húgát megszeplősítette, Abszalomnak mindig szájában volt ez a dolog. Ne vegye azért szívére az én uram, a király, azt gondolva, hogy a királynak minden fiai meghaltak, mert csak Amnon halt meg egyedül. Abszalom pedig elmenekült. És felemelvén az őrálló az ő szemeit, látá, hogy sok ember jő az úton, ő mögötte, a hegyoldalon. És mondta Jónadáb a királynak, ímé jönnek a király fiai, amint a te szolgád mondá, úgy történt. És lőn, amint megszűnt beszélni, megérkeztek a királyfiak, és szavukat felemelvén sírának, és maga a király is, és az ő szolgái mindnyájan felette igen sírának. Abszalom pedig elfutott, és méne Talmájhoz, Ammihur fiához, Gésur királyához. És Dávid minden nap siratta az ő fiát. Kedves testvéreim, ott hagytuk abba a történetet múlt vasárnap, hogy Dávid király megharagodott ugyan a lányát megerőszakoló elsőszülöttjére, Amnonra, de nem tett semmit, se családfőként, se királyként. És ezzel nem csak a saját megerőszakolt lányát sebezte meg, még mélyebben, és nem is csak Amnont bátorította fel további gonosz tettekre, hanem hozzájárult ahhoz, hogy a megszentségtelenített vagy megrontott lánynak a bátyja, Abszalom, kezébe vegye a dolgot, és bosszút álljon testvére megrontóján. Ám ezt a bosszú állást nem lehet teljesen Dávidnak a nyakába varni, mert természetesen ez az Abszalom is megérte a maga pénzét. Minden esetre nem az indította a tettére, hogy a trónörököst eltegye az útjából, hanem az indította bosszúra, hogy az megerőszakolta az ő húgát, fiatal húgát. Ha most Amonra gondolunk még a bevezetőben, őszintén szólva nem nagyon tudom és tudjuk őt szánni. Megöletése büntetés azért, amit tett, és azért, amiért nem lett megbüntetve annak idején. Ám mégis ez a haláleset a Dávid családtagjai között történt, és ezért ez egy tragikus családi esemény volt. Egy kicsit közelebbről nézzük meg ezt a történetet, és próbáljunk leszűrni néhány tanúságot önmagunk számára. Ahogy mondtam, itt Abszalom a húgáért áll bosszút. Ennek a bosszúnak vannak előzményei, megvan a tett kivitelezésének az aktusa, és vannak következménye is. Ezt a három dolgot szeretném majd picit mélyebben vizsgálni. Először is a bosszú előzményei. A bosszú előzménye mindenképpen először is az, hogy Amnon megerőszakolta azt a fiatal lányt, akit különböző csalással, hazugságokkal becsábított magához. Egy fiatal lányt megerőszakolt, utána kidobta, mint egy rühes kutyát az utcára, a szolgája által. Ezzel az abban a kultúrában ezt a lányt, hogy így mondjam, egész földi életére magányossá tette, összetörte az álmait, összetörte a tisztaságát, belegázolt a becsületébe. Ez a lány onnantól kezdve úgy, ahogy itt olvastuk az igébe, nagy árvaságban és magányban élt a testvérének a házába. Szóval Amnon ezt tette. Az előzmények rendjén azonban a következő, amit már a bevezetőben érintettem, hogy Dávid értesült erről a tettről, Amnonnak a tettéről, aki őt magát is egyébként mint Támárnak az apját tulajdonképpen, félrevezette. Nos, értesül erről a tetről, és azt olvastuk, hogy nagyon mérges lett, nagyon megharagudott a fiára, a trónörökösre, de nem szólt semmit, és nem tett semmit. Nem szólt semmit, és nem tett semmit. Pedig neki, mint ahogy említettem már korábban, családfőként, és nemzetének a vezetőjeként, joga volt, és kutya kötelessége is lett volna, hogy ezt a bűncselekményt megtorolja, megbosszulja. Igazságot tegyen. Megbüntesse az erőszakolót, és az áldozatnak pedig valamiféle jóvátételt biztosítson. Dávid ezt elmulasztotta. Absalom vette kezébe éppen ezért a dolgot. Ez is az előzmény, aki borzasztóan megharagudott a féltestvérére, Amnonra. Borzasztóan megharagudott rá. Olvassuk, hogy meggyűlölte őt, haragudott rá, azért, hogy a húgát megrontotta. És minden nap, ahogy Jonadáb mondja később Dávidnak, minden nap szájában volt a dolog, tehát szinte állandóan erről gondolkozott, és olykor beszélt is róla, hogy mit tett Amnon, és ezért meg fog fizetni. Tehát magában ápolgatta a bosszúállásnak a gondolatát ez az Absalom, és lehetetlennek tartotta, hogy Dávid úgy jár el az erőszakolóval szembe, ahogy eljár, és a húgával szembe, az áldozattal szembe úgy viselkedik, ahogy viselkedik, nem tesz semmit, majd ő akkor tesz valamit. Majd én akkor teszek valamit. És fontolgatta, hogy mit fog tenni, és kiderül ebből a történetből, hogy alaposan végig járta ezt a gondolatot, és megtervezte pontosan, hogy mit fog majd cselekedni, és hogy fogja kivitelezni a bosszút. 2 év telt el, és ez alatt forrongott magába, és tervezgette a bosszúállást. Aztán, amikor eltelt az idő, az a 2 év, akkor elérkezettnek látta az időt, és megtette azt, amit meg akar tenni. Nos, hát a tanulság sokféle lehet. Példának okáért elgondolkozhatunk azon megint, hogy vajon hát, mint családfők, hogy tűrjük a családunkban az igazságtalanságot, az erőszakot. Olykor ránk hárul, mint családfőkre a feladat, hogy igazságot tegyünk a gyermekeink között, ha több van. És hát nem olyan nagyon könnyű ezt az igazságszolgáltatást, hogy így mondjam, szeretetben és valóban igazságot szolgáltatva végrehajtani. És éppen a dolog nehézségéből fakad, hogy sokszor nem is vesszük el fel ennek a terhét, és hagyjuk a dolgokat folyni a maguk medrébe, pedig nem biztos, hogy az egy célra vezető dolog lenne. És célra vezető dolog. Szóval igyekeznünk kell arra, hogy ami rajtunk áll, a gyerekeinknek a megbékítése érdekében azt megtegyük. És ne mi legyünk azok, akik mérgesítjük a köztük megromló viszonyt. Ez tényleg Istentől való bölcsességet követel tőlünk, és mindig imádkoznunk el azért, hogyha ilyenre kerül a sor, akkor mi nem ulasszuk el azt, amit nekünk kell elmondani vagy megtenni a családunk békessége és jó rendje érdekében. Visszatérve a történethez, Absalom úgy tervezte, hogy amikor eljön a júnyírás ideje, ez egy ilyen ünnepség volt a nomád népek között, akkor összehívták a családot, és együtt volt a nagyobb család. Na, eljött ez a júnyírás ideje, és akkor gondolta, hogy elmegyik az apámhoz, és meghívom őt erre az ünnepségre, és meghívom a többi testvéreimet, vagy féltestvéreimet is erre az ünnepségre. És elmentek, el is ment a királyhoz, elment az apjához, a Absalom, és Dávidnak előadta, hogy meghívja őt a júnyírás ünnepére. Nagyon alázatosan beszélt az apjával, de Dávid nem akart elmenni. Arra hivatkozott, hogy nem akarunk megterhelni, fiam, elég sokan vagyunk, ugye most elmenjünk hozzád oda, és ott legyünk mindnyájan, hát inkább nem megyünk. Akkor Absalom erőlteti, egy kicsit erőlteti, de Dávid már nem mondja neki még egyszer, hogy nem megyek, és nem megyünk, hanem azt megáldotta őt. Tehát, én nem megyek el, de az áldásomat vidd magaddal, tekints úgy, hogy ott leszek veletek, és megáldom ezt az együttlétet, ezt az ünnepet. Aztán Absalom ugye nem hagyja magát lerázni, mert ez egy átgondolt ügy volt az ő részéről, és rátért arra, amit tulajdonképpen el akart érni, ha te nem is jössz, akkor legalább az Amnon testvéremet, nem trónörökösnek nevezi, hanem a testvérének, a testvéremet azt engedd el velük. Hát ő a trónörökös, ha te nem is jössz, legalább a trónörökös jöjjön el, az Amnon, az én testvérem. Velünk jöjjön, mert az összes többi királyfi, testvérem, féltestvérem is jönni fog, jöjjön velünk erre az ünnepségre. Dávid nem érti, hogy miért kellene Amnonnak is elmennie, de csak erőlteti Absalom, és végül Dávid gyanakvása eloszlik, beleegyezik, menjen veletek Amnon, legyen a helyettesem. Hát Dávid úgy vélte talán, hogy ez a fia is biztonságban lesz, ha már többi királyfiak is ott vannak, azok talán megvédik őt, meg hát talán Absalom is már elcsendesült, el is felejtette azt a régi dolgot. Na menjen! Beleegyezik ebbe a dologba. Hát megint csak állunk és bámulunk. És most nem Dávidra akarom terelni a figyelmet, bár egy kicsit ő is bejön megint a célkeresztbe. Mert itt azt látjuk, hogy Absalom Dávidot használja fel, az apját használja fel a saját gonosz céljának a kivitelezésére. Emlékeztek rá, hogy akik itt voltak múlt vasárnap, hogy már Amnon is ezt csinálta, hogy Dávidot, az apját csalta magához, Jonadáb tanácsára, és addig sutyorgott neki, amíg küld el ide hozzám Támárt, hogy az ő kezéből legyen, míg Dávid parancsot adott, hogy akkor Támár menjen el Amnonhoz, aztán szolgálja ki. Itt most ugyanazt csinálja Absalom, mint amit Amnon csinált. Absalom is főhasználta Dávidot a maga gonosz tervei kivitelezés, Amnon is főhasználta, most Absalom is főhasználja. És úgy két kérdés merült fel, az egyik az Absalommal kapcsolatos, tudnélik, hogy én vagy mi, mire akarunk egy másik embert felhasználni? Mire akarunk felhasználni? Nagyon is előfordulhat velünk, hogy nekünk van valami nagy tervünk, és egy másik ember csak eszköznek tekintünk a nagy tervünk elérésére. És megpróbáljuk úgy használni a másikat, úgy manipulálni, hogy azt csinálja, amit mi szeretnénk. Amit én szeretnék. Ez nem is olyan nagyon nehéz dolog, őszintén szólva, mert az emberek manipulálhatók tulajdonképpen. Látjuk, még Dávid is manipulálható volt, pedig egy istenfélő ember volt, de még ő is manipulálható volt. Manipulálta őt Amnon, aztán utána most manipulálja Absalom. Úgyhogy nem veszi észre, hogy mibe folyik bele, mibe keveredik bele. Első esetben belekeveredett a lányának a megerőszakolásába, ebbe az esetben meg belekeveredett a fiának a meggyilkolásába. Azért ez nem olyan kis dolog, amiben belekeverték ezt a Dávidot, de nem akarom teljesen rákenni ezt a dolgot, mert azért Amnon is ludas volt ebbe a dologba, meg Absalom is. Itt Absalomra figyelünk most már elsősorban. Mire használja az apját? Mire használom én az embertársaimat? Akár a családtagjaimat? Miféle gonoszságba keverem bele őket azzal, hogy manipulálom őket? Persze nem feltétlenül rosszra, lehet, hogy jóra, de itt azt látjuk, hogy valami rossz dologra manipulálták Dávidot. Mind a két esetben a saját gyereke. Minden esetre egy másik kérdés is fölmerül, ez Dávid szerepe vetette föl bennem, az érme másik oldala. Kinek váltunk és válunk akaratlanul is eszközévé? Mert lehetséges, hogy egy rossz, gonosz cél érdekében mi magunk is, én magam is közreműködök. Anélkül, hogy gyanítanám a dolgot. Lehet, hogy rövid távon nem is derül ki, de hosszú távon majd kiderül, hogy valami gonosz cél érdekében manipuláltak engem. Becsaptak engem, félrevezettek engem, fölhasználtak engem. Ismétlem, hogy ez nagyon-nagyon benne van a pakliban, a mai világban. És most nem családi szintre akarnám lehozni a dolgot, hanem mondjuk olyan nép szintjére. Van egy média, amelyik mindenkinek a házába ott van, és sugározza azt, amit sugároz. Sugározza, hogy tudjátok, mit sugároz. Nem akarok már belemenni. És egyszer csak az emberek elfogadják az abnormálist normálisnak. A szexualitásban abnormálist elfogadják normálisként. És elkezdik tovább is adni ezeket a véleményeket a saját körükben, a gyerekeiknek, az ismerőseiknek. Normálisnak tekintik az abortuszt, az élet elvételét. Mert mindenhonnan ezt hallják, az egy természetes dolog. Normálisnak tartják az istenkáromlást, mert a filmekből egyfolytában istenkáromlás árad. Már föl se vesszük ezeket a dolgokat. Nem akarok több nehéz példát mondani. De valahogy az emberiség egy egyre sötétebb, egyre sátáni manipuláció áldozatává válik, különösen hívő emberek is, de nem hívők még inkább. Van egy híres amerikai gondolkodó, Francis Schaeffer, az egyik könyvében erről beszél, hogy akinek nincs Istene, és nincs a kezébe a Biblia, nem látja az igazságot, Istent, és nem látja az igazság igéjét, a Bibliát, azt az embert úgy az ujja köré tudják csavarintani gonosz emberek, és gonosz erők, és hatalmak, mint a pinty, úgyhogy észre se veszi. Nem lehet, hogy akár én is, akár ti is valami manipuláció áldozataivá váltunk, vagy válunk, de lehet, testvérek. Még Dáviddal is előfordulhatott. Nagyon oda kell figyelnünk, és nagyon imádkoznunk kell az Istenhez, az Úr Jézushoz, és az ő igéjét kell gondolkoznunk és olvasnunk, hogy valahogy el ne téveíthessenek bennünket, és rossz útra ne vihessenek minket gonosz manipulátorok, akik a maguk céljaira akarnak minket felhasználni. Hát előzmények. Van miről gondolkozni. Már az előzmények rendjén van miről gondolkozni. Aztán nézzük a második pontomat, amit a bosszú végrehajtását. Absalon szépen előkészített mindent, még olvassuk, hogy eligazítást tartott a szolgáinak, az embereinek. Azt mondja nekik, hogy mikor látjátok majd, hogy Amnon testvérem, ez a semmire kellő rohadt gazember, jókedvű lesz, vagyis berúg, és elveszti a józan ítélő képességét, akkor majd figyeljetek rám, mert jelet adok nektek. És ha ma jelet adtam, és mondom is, akkor üssétek le, üssétek agyon, verjétek agyon, öljétek meg. Bátorítja is őket erre a tetre, ne féljetek semmitől, legyetek bátrak, én adtam parancsba a trónörökös megölését, és én vállalom a felelősséget ezért. Nem terhel benneteket semmi. És az eligazítást követően, erről már itt a Szentírás egészen röviden és velősen tájékoztat, amikor Amnon jókedvű lett a bortól, akkor már nem számított a legkevésbé, se számított semmi rosszra, Akkor Abszalom jelt adott, mire a szolgái azonnal végrehajtották az utasítást, és Ammont megölték. Abszalom nem emelt kezet saját kezűleg a testvérére, féltestvérére, de a szolgái keze által tulajdonképpen mégis ő ölte meg a féltestvérét. Testvérgyilkos lett bosszúállás révén. Na most testvérek, itt ez az egész esemény elénkbe hozza magát a bosszú kérdését. A bosszúállás kérdését. Ugye általában mi a magyar nyelvben a bosszún azt értjük, hogy valaki megsértett, és fájdalmat okozott neki, és ennek emiatt az emberben harag, és harag van, és gyűlölet van, és ezt igyekszik megtorolni, visszaadni annak, aki őt megbántotta, megsértette, fájdalmat okozott neki. Itt Abszalom esetében jól látjuk, hogy hosszan tervezte ezt a dolgot, ezt a bosszúállást, és a tett, amiben megnyilvánult a bosszúja, tulajdonképpen az volt, hogy megölette a testvérét. Azért tudnunk kell azt, hogy akár mekkora bűnös volt ez az Amnon, akár mekkora égre kiáltó gazemberséget is csinált, azért, hogy így mondjam, nem volt Abszalom jogosult arra, hogy ezért őt megölesse. Abszalom pláne nem volt jogosult arra, hogy megölesse a testvérét. Dávid, mint családfő, és ahogy mondtam, mint a népnek a királya, ő jogos bosszút állhatott volna, vagy talán helyesebb, ha úgy mondom, hogy igazságot szolgáltathatott volna, mert Isten őt ruházta fel ezzel a joggal, mint királyt és mint családfőt. Ő igazságot tehetett volna, vagy bosszút állhatott volna. De ő nem tette meg ezt. Viszont azért, mert ő nem tette meg, ezért Abszalom nem tehette meg. Dávid mulasztása nem jogosította föl Abszalomot arra, hogy kezébe vegye a dolgot, és bosszút álljon. Abszalom egyet tehetett volna, mint zsidó ember, az élő Istenhez fordulhatott volna, hogy Isten szolgáltasson igazságot az ő húgának, és Isten büntesse meg igazságos ítélettel Amnont. Ezt megtehette volna Abszalom, mert Isten a Szentírásban kijelentette azt, hogy ő nem hagy egyetlen egy bűnt sem megtorlatlanul. Úgy fordítják sokszor a Károli fordításban, hogy Isten bosszúálló, de ez a bosszúállás szó, ez nem azt jelenti, amire gondolunk, hogy valaki gyűlölettől elvakulva ütvág maga körül, hanem azt jelenti, hogy igazságot szolgált. Lehet helyesebb lenne úgy fordítani ez az itt szereplő héber szavakat, hogy igazságszolgáltatás. Igazságot szolgáltat Isten. A bűnösöknek, azoknak, akik megsértik az ő jogrendjét, és azoknak is, akik elszenvedik ezt a sérelmet. Isten igazságos ítélő bíró, és azt mondja, enyém a bosszúállás, és én megfizetek. Én igazságot fogok tenni. Senki emberfia nem gondolhatja, akár zsidó, akár nem zsidó, hogy megússza a bűneinek a számonkérését. Isten mindenkit számonkér a maga gonoszságaiért. Mindnyájunknak mondja, meg kell jelenni Isten ítélőszéke előtt. És nem kerülhetjük el ezt az isteni bosszúállást, amit nem gyűlölettől elvakulva fog Isten végrehajtani, hanem nagyon is józanul. Sőt, az az igazság, hogy Jézus ezt is tudnunk engedi, az ítéletet egészen átadta neki az Isten. Jézus lesz tulajdonképpen az utolsó ítélet bírája, és nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt, és majd ő igazságot szolgáltat. Áldozatoknak is, és vétkeseknek is. Nekünk is tulajdonképpen ezt az utat hagyta meg a Szentírás, az újszövetségi Szentírás. Ezt engedi nekünk az Isten lelke, hogy amikor azt mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre. Többször eltilt minket, ez például a római levélben, olvassuk a 12. részben, De eltilt minket az Isten lelke attól, hogy mi magunk bosszút álljunk a minket ért sérelmekért. Pedig érnek bennünket sérelmek kétségtelenül, akár családba, akár munkahelyen, akár bárhol. Megbántanak minket, belemászik valaki a lelkünkbe, és mi nekünk rögtön az az indulat jön a szívünkbe, hogy ezt valahogy meg kell torolnom, vissza kell szólnom, vissza kell ütnöm, bántanom kell. Az az indulat van bennünk, mint amit Lámekről olvasunk Mózes első könyvének 4. részébe, aki azt mondja, hogy embert öltem, mert megütött. És azt mondja ott, hogy ha 7-szeres a bosszú Kainért, akkor 77-szeres Lámekért. Ez az indulat van bennünk. Absalon is túllőtt a célon a bosszúállásba, és Lámek is túllőtt, és mi is túllövünk általában a célon. És pont ez teszi a mi bosszúállásainkat, amik gyűlöletből és dűből fakadnak. És ezzel próbáljuk a magunk fájdalmát orvosolni. Elindul egy ilyen, mert én elveszvén a mértéket, nagyobbat ütök, mint amennyit én kaptam, de utána a másik is elveszti a mértéket, és ő is fog ütni egyet, és még nagyobb lesz. És aztán én jövök, és végül a bosszúállás szülve, végül eljutunk odáig, hogy egy kanál vízbe meg tudjuk folytani a másikat. A gyűlöletnek egy olyan fokára érünk el, hogy engesztelhetetlenné válunk, és úgy látjuk, hogy a legjobb lenne, ha a másik meghalna. Ez borzasztó, és ebből nem tudunk kilépni. Egyedül egy módon tudunk kilépni, ha az Úrra hagyjuk az ítéletet. A keresztényeket abban az időben, amikor Pál apostol azt írja nekik, hogy ne álljatok bosszút magatokért, ebbe az időkben a keresztényeket bántották, mint ahogy ma is a kereszténység a legüldözöttebb vallás, és a keresztényeket sokszor érik olyan sérelmek, amikre nem szolgáltunk rejá. Itt Magyarországon talán még nem tartunk itt, de előbb-utóbb majd itt is ott tartunk. És akkor majd mit csinálunk? Majd mi bosszút állunk? Azt mondja az apostol a keresztényeknek abban az időben és a mai időkben is, nekem és nekünk, hogy magatokért bosszút ne álljatok, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre. Majd az Isten elhozza az idejét, amikor ő, ahogy mondtam, Jézus Krisztus által számon kéri azokat, akik az övéit bántják. Az Úr nem engedte ki ezt a jogot a kezéből, és nem bízta reján. Olyan lehetséges, hogy vannak családfők, akiknek valamilyen módon gyakorolniuk kell, valami igazságos ítéletet kell hozni. Olyan is lehetséges, hogy vannak bírák, akiknek igazságos ítéletet kellene hozni a bírósági tárgyalótermekbe, és jogot kell szolgáltatniuk, és igazságot kell szolgáltatniuk. De az, hogy mi a kezünkbe vesszük, és elkezdünk vagdalózni magunk körül, akár szavakkal, akár kézzel, akár nem tudom, valamilyen fegyverrel, az nekünk nincs megengedve. Nincs megengedve. Ezt oda kell bíznunk az igazságosan ítélőre, sőt testvérek, itt kezdjük kapizsgálni Jézus szavainak a mélységét, amikor azt mondja Máté evangéliumába az ő követőinek, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mert mi már arra sem nagyon vagyunk, hogy így mondja, magunktól képesek, hogy a bosszúállásról lemondjunk, és ne szóljunk mindenáron vissza annak, aki valamit mondott nekünk, ami nekünk nem tetszett. Már itt is nehéz féket tenni a nyelvünkre, de még hogy azt az embert szeressük, és jót tegyünk vele, és eleven szene gyűjtsünk a fejére, hogy mondja az írás, na hát erre meg már abszolút képtelen vagyok, és képtelenek vagyunk. Képtelenség, testvérek, és itt kell átéreznünk azt, hogy egyfelől megint, hogy mennyire bűnbocsánatra szoruló emberek vagyunk, mennyire kegyelemre szoruló emberek vagyunk, mert nagyon sokszor teljesen mértéket vesztve mi bosszút állunk, és aztán megint bosszút állunk, és ki tudja, hány emberrel vagyunk már haragba, akivel nem beszélünk. Lehet családtag, lehet idegen, lehet nem tudom kicsoda. És nem szeretjük az embertársunkat, és nem jót akarunk vele cselekedni, hanem rosszat, és rosszat is kívánunk neki. Mert elöntötte a fejünket a lámeki indulat. Van szükségünk, testvérek, egyfelől tényleg bűnbocsánatra, mert szükségünk van rá. Másfelől szükségünk van az élő Jézusra, hogy segítsen nekünk az Úr, hogy ne csak, hogy ne szóljunk vissza, ne üssünk vissza, ne lőjünk vissza, hanem ráadásul szeressük a másikat, és a rosszat jóval győzzük meg. Na hát ehhez kell Jézus. Egyébként így lehet normálisan élni, mert máshogy nem lehet normálisan élni. Más út nincs. Csak ez. Szükségünk van Jézusra. Aki, ha már Jézusnál tartunk, testvérek, nézzünk föl és emlékezzünk vissza az ő keresztjére. Mert a keresztjén, Jézus keresztjén Isten bemutatta, hogy ő igazságosan ítél. A mi bűneink büntetése van ő rajta. Jézus nem követette el bűnt, nem azért ölték meg, hanem a mi bűneink büntetése sújtotta őt Istentől. Isten igazságos, és a bűnünket megbünteti vagy rajtunk, ha nem kell az, amit Jézuson megbüntette, ha nem hisszük el ezt, akkor rajtunk fogja megbüntetni. Vagy az van, hogy Jézuson büntette meg, és úgy van, hogy a Bibliában van. És Jézus elvitte a mi bűneinknek a büntetését, az igazságos bosszút, elszenvedte helyettünk. Megváltott minket, megszabadított minket a büntetéstől, amire jogosultak vagyunk, és amire biztos számíthatunk. Ha ebben nem hiszünk, testvérek, akkor nekünk szembe kell nézni az isteni bosszúállással. De így van a számunkra bocsánat, Isten részéről. És nagyon, nagyon komoly az az ige, amit a második Zsoltárban mond nekünk a Szentlélek, hogy tudnélik, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne vesztetek az úton, mert hamar fölgerjed az ő haragja. Tisztelnünk kell az Úr Jézust. Mélyen tisztelnünk és szeretnünk a megváltást, amit ő szerzett nekünk, és imádnunk a megváltónkat. Aki ismétlem megszerezte az engesztelhetetlenségünkre, bosszúállásainkra és a bocsánatot, és aki feltámadott úrként szabadítást ad nekünk, hogy tudjuk szeretni az ellenségeinket, és le tudjunk mondani mindenféle bosszúállásról. Hát könyörüljön rajtunk, hogy mindezt ne csak így elméletileg tudjuk, bár ma az is jó, ha elméletileg tudjuk, hanem gyakorlatban is ki tudjuk vitelezni, és meg tudjuk valósítani, az otthonunkba kezdve. Hát a bosszúállás gondolata egy nagyon nagy gondolatkör, amit itt most lezárnék. A bosszú elkövetése a második pont, amiről egy pár gondolatot akartam veletek megosztani, és a harmadik pont, amihez érünk, a bosszú következményei. Hát ezt nehéz úgy egy szóba összefoglalni, de családi tragédia, tényleg családi tragédia, a bosszú következménye. Mert itt látjuk, hogy meghal egy fiatalember, agyonvernek egy fiatalembert. A testvérei ott vannak ezen az eseményen, és látják ezt, de senki a kezét és a kisujját nem mozdítja, hanem azt hiszik, hogy most mindenkit meg fog öletni a testvérbátyjuk az Absalom. Mindenkit eltétett az útból, úgyhogy mindenki hanyat homlok menekül, összvérre pattannak ugye a királyfiaknak a közlekedési járművére, az akkori Jaguárba beülnek, ugye rápattannak és inalnak piszkos módon, és csak porzik utánuk az út, nem állnak oda a testvérük mellé, nem szól senki semmit. Absalomnak lelkiismeret furdalástól gyötörve tulajdonképpen, vagy hát lehet, hogy az nem volt neki, de menekülésre fogja a dolgot, mert ha lelkiismeret furdalása nem volt, de félelem volt a szívében, hogy majd most őt fogja Dávid elintéztetni, úgyhogy félelmébe emigrál, és önkéntes számüzetésbe vonul 3 esztendőre, ott hagyva mindent és mindenkit. Dávid pedig ott sír, hogy mi történt már megint a családjába. Először azt hiszi, hogy ő tulajdonképpen minden gyerekét elveszítette, mert kap megint egy rossz hírt, egy hamis hírt, ami a valósággal köszönő viszonyban is, hogy Absalom megölette az összes fiadat, akkor kiderül, hogy nem csak az egyiket. De hát Dávidnak teljesen összetört a szíve, és a fiát is gyászolja, és az egész helyzetet gyászolja. Tehát egy ilyen hatalmas, nem is családi tragédia. Csak a résztvevőkbe, az apába, az anyákba, a testvérekbe a gyász van, a szomorúság van, a kétségbeesés van, a könnyek vannak, mindenki zokog, gyászol, borzasztó. A bosszú állás csodálatos következménye. Hát testvérek, így van ez ma is. Csak álljunk bosszút, és a családunkra, vagy a munkahelyünkre, vagy a népünkre rászakad a szomorúság. A köny, a sírás, és tragédia tragédiát követ. Ki akarja ezt? Én nem akarom. És senki nem akarja, aki csak egy kicsit is józanul gondolkozik. Intő példa ez előttünk, ez a történet, hogy kerüljük a bosszúállást. És törekedjünk tényleg arra, amit Jézus mond, hogy tudnélik, a bosszúállást hagyjuk az Istenre, és mi pedig igyekezzünk ellenségeinket is szeretni. És a rosszat is jóval viszonozni. És jóval győzni meg a gonoszt is. Ebből jó lesz, ezen áldást lesz, mert ez isteni útmutatás, és ha ez szerint járunk, akkor ebből jó fog kisülni a végén. Ha meg az ellenkezőt, abból ez lesz, mint amit itt látunk. Köny, szomorúság, sebek, fájdalom, vigasztalhatatlanság, félelem. Az emberi kapcsolatoknak a totális leépülése, az elmagányosodás. Hát ha valakinek ez tetszik, akkor járja a bosszúállás útját. De jobb ezt nem járni. Jobb az Isten igéje szerinti úton járni. Nos, láttuk ezt a mai igeszakaszt, és néhány tanúságot, elgondolkodtató dolgot szerettem volna elétek hozni ennek kapcsán. És segítsen bennünket az Úr, hogy a magunk életébe, a magunk élethelyzeteibe alkalmazni tudjuk ezeket a hallottakat. És leginkább talán azt, hogy ne legyünk a bosszúállás emberei, hanem bízzuk az igazságosan ítélőre, a bosszúálló Istenre. Mi legyünk a szeretetnek az emberei, a megbocsátásnak az emberei, és igyekezzünk a körülöttünk a békességet munkálni. Segítsen ebbe bennünket Jézusunk, és bátorítson, és ő hadd mondja nekünk, hogy na ebbe legyetek bátrak és erősek. Ne a gonoszságba. Ebbe legyetek bátrak és erősek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, szomorú dolgok ezek, amikkel a mai igében is szembesültünk, de ugyanakkor olyan jó, hogy van vigasztalás is, és mert van kegyelem a mi bosszúállásainkra is, és köszönjük, hogy az általunk elmérgesített emberi kapcsolatokra is van gyógyulás. Te általad, te benned. Máshogy nincs, de általad van. Köszönjük, hogy van bocsánat, és van gyógyulás a te szárnyaid alatt, ahogy olvassuk az igében. Köszönjük néked, hogy te arra bátorítod a benned hívőket, hogy bízzák a rajtuk esett sérelmek megtorlását, igazságos megtorlását, rejád, majd te eljössz, és annak idején igazságosan ítélsz mindazért a bűnért, mindazért a sérelemért, amit a te jogrended ellen elkövetett valaki földi élete során. És köszönjük néked, hogy mi várhatjuk ezt, és örülhetünk már előre annak, hogy nem fog mindig a hazugság, az erőszak, az igazságtalanság, az Isten káromlás győzedelmeskedni, hanem egyszer utoléri a gonosz embereket az igazságos büntetés. És úgy lesz az, ahogy olvassuk az igébe, hogy örül az igaz, amikor látja az isteni bosszúállást. Mert látja az igazság győzelmét a hazugság fölött és a gyalázat fölött. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk azt is, hogy segíts bennünket szeretni a mi embertársainkat. Amíg itt vagyunk, akármilyen igazságtalanul is bánnak velünk sokszor, szólnak hozzánk, vagy tesznek ellenünk dolgokat, kikerülhetetlen munkahelyen, otthon, bárhol. Segíts bennünket, hogy mi ne a bosszúállás emberei, hanem a szeretet emberei lehessünk. És tudjuk ezt a képtelen dolgot, hogy a rosszat is jóval viszonozzuk, tudjuk végrehajtani. Segíts bennünket, Urunk, ebben. És köszönjük néked, hogy mondhatjuk, amit a Zsoltár író mondott, hogy általad a kőfalon is átugrunk, mert magunkban lehetetlen, de általad lehetséges ez is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azt szeretnéd, hogy már itt a földön is békességben éljünk, és ne emészen bennünket úgy, mint Abszalont éveken keresztül a bosszú gondolata és a bosszú tervezése. Ne keserítsen meg bennünket ilyen érzés, hanem töltsön be bennünket az irántad való bizalom, a szeretet, a békesség érzése. Köszönjük néked, hogy rád hagyhatunk mindent, és rád bízhatjuk most magunkat. Segíts a hétköznapi életünkben a te útmutatásaid szerint járni, kelni, és így dicsőíteni téged. Köszönjük néked, hogy meghallgatod most imádságunkat, amikor imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy álljanak, vigasztald meg az ő szívüket. Kérünk téged azért a kisgyermekért is, akit ma megkeresztelhettünk. Kérünk az ő kis szívébe, lelkébe munkálkodj, hogy téged megismerő, megszerető ember lehessen. Adj a szüleinek bölcsességet, szeretetet a neveléséhez. Add, hogy az egész család így állhasson egy kisfiú mögött. Köszönjük néked, hogy a te kezedre bízhatjuk őt, és hisszük, hogy jó kezekben van. Kérünk téged arra, hogy könyörülj a betegeinken. Imádkozunk azért, hogy vigasztald az ő szívüket, és gyógyítsd a testüket. Emlékezünk a mi nemzetünkről is, Urunk. Adj a mi népünknek a bosszú állás helyett irántad való bizalmat és szeretetet a szívébe. Segíts bennünket, hogy a rajtunk esett sérelmeket ne akarjuk hol ezen, hol azon megtorolni. Elmérgesítve az egymás közti kapcsolatainkat, könyörülj rajtunk, hogy legyen a szívünkben megbocsátás, elengedés, szeretet, a másik iránti jó indulat. Segíts, hogy így tudjunk egymáshoz közelíteni. Imádkozunk azért, hogy a te nagy kegyelmedből őrizd meg, áld meg gyülekezetünket, és hordozzál bennünket a te dicsőségedre. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Lackó Gáborné, Kista Irmától búcsúztunk, kit 76 éves korában szólított el közülünk teremtője. Temetése hétfőn volt, február 19-én, 13 órakor a Bajai úti református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk gyermekei, unokái, itt maradott szerettei részére. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy október 31-én, tehát ránk következő szombaton a Honvéd téri református templomban lesz a reformációi istentisztelet, mégpedig délelőtt 10 órakor. Nem lesznek most ilyen reformációi esték, hanem csak 31-én 10 órakor a Honvéd téri templomban lesz istentisztelet. Úrvacsoroztás is lesz, igét hirdet Cagány Gábor lelkész. Kérik a testvéreket, hogy aki megy, az maszkot mindenképpen vigyen magával oda is. Hirdetem továbbá, hogy jövő vasárnap, vagyis az november 1-e lesz, jövő vasárnap itt is megterítjük az Úrnak szentasztalát, és úrvacsorosztást tartunk reformáció ünnepe alkalmából. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és így készüljenek, hogy úrvacsorás istentiszteletünk lesz jövő vasárnap. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.